korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezz a mére 152. adást. Megint evezzünk együtt. A múlt alkalommal próbáltam elmondani, hogy miről nem szól a jelenések könyve, majd utána azt, hogy mi az a prófétai stílus, amelyet az ószövetségi próféták, de maga az Úr Jézus is használt, hogy megértsük ezt a könyvet, és ne legyenek tévedéseink, vagy olyan reményeink, hogy netán valami új kinyilatkoztatás, elrejtett titkos dolgot ismerünk meg. Nem árt hangsúlyozni újból is újból, hogy ugyanazt a Jézus Krisztust ismerjük meg, csak más szempontból, és főleg más eszközökkel, és ezért ilyen értelemben nehéz a könyv. Olvasása könnyű, mert a kincs az ugyanaz, de a kincset hordozó eszközök bizony szokatlanok. Most akkor mai alkalommal lehet, hogy száraznak tűnik a mai előadás, ez olyan kedvcsináló lenne, és arról szeretnék szólni, hogy mi az egész könyvnek a felépítése. Tehát látszólag csak egy tartalomjegyzék lesz, de a tartalomjegyzék mellé mindig adok egy kis ösztönzést, hogy kicsit előre beleéljük magunkat ebbe a csodába. Vannak olyanok, akik írásban is megkapják, és bárki megkaphatja ezeket az előadásokat írásba is. Múltkor egy hölgy pendrive-on kérte el egy gyászoló, eszébe jutott, hogy már nincs neki, és a templomba se volt füzet, tehát így is meg lehet kapni. Azoknak talán egy picit száraz lesz, mert úgy látszik, míg én előttem is itt van ez a szöveg, mint egy tartalomjegyzék, de próbálom kiszínezni. Tehát először egy üdvözlet van, ezt az apostoli levelek elején is láttuk, hogy a üdvözlet hangzik el Pál, Péter, Jakab, János részéről egy meghatározott egyháznak, ezek főleg a páli levelek, vagy általánosságba véve, és ezeket hívjuk katolikus vagy általános leveleknek, egyetemes leveleknek. Itt pedig 7 egyháznak szól a megszólítás. Tehát nagyon érdekes a címzés. A nevüket is megismerjük majd a második fejezetben, ennek a 7 egyháznak a nevét. Akkoriban létező valóságos közösségek voltak. Tehát akkor létező közösségek, amelyeknek egy része még most is megvan, de egy másik részük az oszmán birodalomban szinte elolvadt, és a maguknak a helyeknek is, a városoknak is már más nevük van, de ismerjük a régi görög nevüket is. Például Efezus, ugye? A 7. szám, tehát valóságos, nagyon érdekes, valóságos közösségek, de mégis 7, mert a 7. szám arra utal, hogy mindenkinek, minden kereszténynek szól az üzenet. A 7. számnak a jelképéről már sokszor beszéltünk, ezek a címzettek. Tehát mi magunk, így is el tudnám mondani. A szerző is bemutatkozik, Patmos szigetén számüzetésben ír, Jánosként nevezi meg önmagát. Erről már szóltunk, hogy a szerzőségről nem ismétlem meg, és ekkor megjelenik az emberfia. A megjelenését egy csodálatos szép jelképrendszer mutatja be, mintha egy mennyei kihallgatáson lennénk, és ott szinte minden berendezési tárnak, vagy minden ott lévő személynek szimbolikus értelme van. Most még csak annyit egyelőre, hogy kell majd tudnunk egy picit a jeruzsálemi templom berendezését. Ezt is már elmondtam, de ismétlésképpen el fogom mondani, hogy az égi tróntermet meg tudjuk érteni. Ezután következik a hét levél, tehát erről már szóltam, hogy hét egyházközségnek szól, külön-külön, de az egész egyháznak számba veszi a gondokat, a súlyos problémákat és az örömöket is. Mindegyik egyházközségnek majd lesz kivétel is, mond egy kis feddést és dicséretet. Egynek lesz majd, amelyiknek csak feddés mond, és egynek, amelyiknek csak dicséretet mond. Tehát ezek a helyi problémák, de mindnyájunknak szólnak. A hét levél után jön egy látomássorozat. Megjelenik a menny, a trón, a 24 vén, a 4 élőlény. És utána következik egy másik könyvnek a megnyitás, a hétpecsétes könyv és a bárány. Lesz egy könyv, amelyet senki nem tud feltörni, csak maga a bárány, hiszen a könyvnek az értelme, a világ értelme, a szeretet, a bűn, az odaadás, az önzés, a világosság, a sötétség titka, és ezt a bárány töri föl, mert ő az, aki a világ bűneit feloldotta, és választ adott az ő életével mindnyájuknak. Ezután pecsétek, hét pecsét, nem keverjük össze ugye a hét könyvvel, a hét egyházzal, hét pecsétet törnek föl egymás után, és mindig történik valami szimbolikus dolog. A hatodik után megáll, egy picit nem folytatódik a következő, a hatodik után, előre is mondom, ekkor fog megjelenni a rengetegszer idézett 144 ezer, tehát végre el fogunk jutni a 144 ezeres számhoz, most akkor csak kedvet próbálok fakasztani, nem fejtem most meg a 144 ezeret, hanem majd akkor egy végtelen számú sereg is lesz, és a hetedik pecsét pedig megindítja a hét harsonaszót. Tehát ezt zeneileg is el tudjuk képzelni, ugye, hogy van egy pecsétsorozat, de van olyan felnyitás, amikor egy másik sorozat nyílik. Tehát a hetedik pecsét után hét harsonaszó következik. És a harsonaszók közben kis tekercs is megnyílik, tehát ezek így egymásba vannak, hogy lenyitom, és más, mint egy ilyen csodálatos szép pergamen, úszik lefelé a mennyből, és újabb tekercsek nyílnak meg. Azután a tekercs lenyelésének szimbolikája, ez nagyon-nagyon-nagyon szép lesz, nem részletezem most, majd megjelenik a két tanú Jeruzsálemben, és a hetedik harsonaszó. Látomás sorozat következik az Isten ellenes hatalmakról. Megint ismerős rész, mert például a Nagyboldogasszony ünnepén fel is szoktuk olvasni, megjelenik az égi asszony és a sárkány, az ő küzdelmük. Ismerjük, nagyon szép szimbolika az égi asszony, a tengeri vadállat és a szárazföldi vadállat. De a bárány megjelenik, és Babilon, hát erről már nagyon részletesen fogok beszélni, hogy a Babilon szó a Jeruzsálem szónak az ellentéte, az Isten ellenes hatalom jelképe, összedől, és egy nagy aratás kezdődik. Ezután megint jön a hetes szám, nagyon sokszor jön, tehát figyeld, volt már hét egyház, hét pecsétes könyv, hét harsona, itt most hét csésze következik, amelyet kiöntenek, hét különböző gyötrelemmel. Majd az Isten ellenes hatalmak nagyon-nagyon megsiratják Babilont, és jön az ezer éves uralom. Na most ez ugyanolyan félreértésekre ad okot, az ezer éves uralom, mint a 144 ezer. Erről is majd részletesen fogunk beszélni, csak most csak annyit, hogy az egyház történelem folyamán sok millenista mozgalom volt, ugye ezer évvel kapcsolatos mozgalom, és ezek aztán fölvirágoztak, aztán elhervadtak, amelyek szó szerint veszik ezt az ezer éves uralmat. Következik majd a végső rossznak a megsemmisülése, és a ezután már nincs más, mint az új Jeruzsálem leszáll a földbe. Na most itt előre is szeretném mondani, hogy látszólag ismétlés lesz majd, de egy csodálatos szép allegóriát szeretnék majd végig mondani, ha odáig jutunk. Remélem, hogy odáig hatalmas gazdag kincs ez, ami előttem áll most, de hogy fejlődött a Jeruzsálem eszméje. Érdemes elgondolni a kezdetektől, Dávid királytól, a felvirágozásig, Salamonig, a pusztulásig, majd az újjáépítésig, az újbóli elpusztulásig, és hogyan épül bele a Jeruzsálem kép az örök boldogság, az Istennel való örök megnyugvásnak a képébe, és itt ezért mondjuk, hogy leszáll az új Jeruzsálem. Most, hát ezt csak érintőlegesen mondjuk, mert bibliailag ez nem szerepel, hogy a mostani Jeruzsálem is létezik, de nincs már akkora, semmiképpen nincs akkora szimbolikus szerepe az egyházban, mint volt. És akkor még egy szimbólumrendszert fogok áttekinteni, a jegyes szimbólumot, mert ez is az új Jeruzsálemben megjelenik, a jegyes szimbólum fejlődése az Ószövetségben, az énekek éneke, a prófétáknál, evangéliumokban és Pálnál. Mit jelent a jegyes, mit jelent a menyasszony és vőlegény allegória? Ez is szükséges. Évekkel ezelőtt már erről szóltunk, de szükséges átismételni, hogy bele tudjuk magunkat élni az új Jeruzsálemnek a boldogságába. Végezetül, és lehet, hogy egy kicsit most az idő elment, de bocsánatot kérek, egy nagyon sajátos látásmódra hívom fel kedves hallgatóim figyelmét, ez úgy nevezném, mintha egy zenei műről lenne szó, egy csodálatosan felépített szimfóniáról. Egyes elemek megjelennek egyszerű, rövid formában, egy kis picikis történetben, és aztán elcsendesednek. Majd újból megjelennek, de akkor már nagyobb formában újabb elemekkel egészülnek ki, tehát látszólag elpusztul Babilon, egyik oldalon, és pár oldallal később mégis megvan, tehát azért ezt már mondtuk, hogy nem egy folyamatos cselekmény a jelenések könyve, hanem egy profécia sorozat, és itt főleg láthatjuk, hogy ezek az ismétlő, de nem unalmasak ezek, mint egy zenemű, tehát képzeljük el egy szimfóniát, ahol az alapgondolat felcsendül, és elhallgat. Később aztán a más szólamok is még bele mennek, a fúvósok is, meg az ütős hangszerek, esetleg nagyon nagy zenekarnél meg orgona is van, minden, és akkor kiteljesedik. És akkor jön egy újabb részlet. És a végén az egész összeforr, tehát így, vagy rajzban is el lehetne ezt képzelni, de így élő szóban nagyon nehéz, azért mondom ezt, hogy végül eléri minden a csúcspontját, és megpihen az örök Jeruzsálembe, és egyre nagyobb intenzitással majd egy végső harmóniában elhalkul. Így tudnám, persze nem éppen tudományosan, ez is az én személyes látásmódom, amit kialakítottam, de szívbéli látásnak tartom. A könyvnek a belső dallamát szeretném átadni, és akkor induljunk ki abból a mondásból, ami a hét egyháznak szóló egyik levélben van, hogy akinek füle van, hallja meg. Hát így induljunk el az alfából az omega felé, és remélem, hogy ezzel kedvet csináltam, és akkor olvassuk el, most már mindig fogom mondani, hogy mit olvassunk el előre. Tehát a megnyitó látomást feltétlenül olvassuk el, hogy egy kicsit otthonosak legyünk.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.